Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit! Ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora még mindig, és itt van velünk, bárcsak Zoomon, Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Köszöntök mindenkit, és boldog új évet kívánunk mindenkinek, akinek még nem kívántunk.
És persze itt van velünk Tóth Gergő, reklámszövegíró is. Ő itt van a stúdióban. Szevasz, Gergő!
Hello, és bújék szintén.
A mai vendégünk Balkányi Nóra lesz, a kreatív újságírója, akivel a brit reklám felügyelet legutóbbi akcióiról fogunk beszélgetni, reklámtiltásokról, és persze össze fogjuk vetni a magyar helyzettel is. Szó lesz az Advil Citylight kampányáról, aztán beszélünk a McDonald's magyarországi megjelenésének 35. évfordulójáról, amire egy irgalmatlan hosszú klip készült. Szó lesz az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtési kampányának folytatásáról, a spot szemlében pedig beszélünk a Magnetbank spotjairól és az OTP Bank gyermekeket célzó pénzügyi edukációjáról. Ezzel kezdjük. Itt van egy ilyen humoros, szerintetek vagy általatok humorosnak megjelölt spot, ami szerintem egyébként hozza az OTP reklám készítési szokásait, a minőség adott, de kérdés az, hogy elegendő-e.
Igen, hát arról már dumáltunk régebben is, hogy az OTP mostanában nagyon ráment a belső monológok használatára, ugye a pincérnőnél, az eladó nőnél, az udvaron, és akkor most a szülőknél. Mindenkinek lezajlik a fejében egy szép kis gondolatmenet, egyébként a képi világ az egy picit ilyen emelisre van véve, vidám, kedves, valahol még vicces is, tehát egy ilyen jó hangulatú, akármilyen témáról szól, jó hangulatot képes árasztani magáról egy mostanában bármilyen OTP kampány.
Kérdésem az csupán, hogy kell ennyi információnak elhangoznia, mert hogy nekem a fele nem maradt meg a végére.
Nem is az a fontos, hogy mennyi információ marad meg itt a fejedben, hanem sokkal inkább az a jó, hogy az egész spotot végignézed, van eleje, közepe, vége, és maga a termék az is úgy megjelenik benne, de nem tolakodó módon. Ezeket a dolgokat ilyen tök szépen felépíti az OTP, mostanában mindegyik spot, az egy rendes történet, csúnya szóval storytelling van, és ez mindenképpen javasoljuk minden reklámkészítő figyelmében, hogy legyetek bátorak, és ne legyen az, hogy mindenképpen montázspotokat akartok készíteni, hogy így van benne ilyen élethelyzet is, meg olyan élethelyzet is, meg amolyan élethelyzet is, és mindegyikben jó a terméketek, hanem az tök jó, hogy egy történetet visz végig, abban megjelenik a termék, mert erre úgy egy kicsikét így jobban lehet emlékezni, meg így sokkal könnyebb megérteni, miről is van szó.
Hát meg egyébként nyilván ezek ugye kedvcsinálók egy ilyen masszívabb tartalomhoz, amik általában így az online térben helyezkednek el. Jelen esetben itt a következő lépés.hu oldalra terelnek minket ezek a spotok, ahol jobban ki van fejtve ez a hogyan neveljük pénzügyi tudatosságra a gyerekünket. Egyébként az a baj szerintem, hogy azon az oldalon ezt a humor szintet, ezt nem követték, hanem kicsit így visszasüllyedtek a hétköznapi OTP-s kommunikációs stílusba.
Menjünk szerintem tovább, és maradjunk a bankoknál, a Magnetbank új spot sorozatáról beszéljünk, aminek a főszereplője Rudolf Péter. És nekem ez a mai személyes kedvencem, mert mellőzi az összes reklámkészítéssel kapcsolatos klisét, és nagyon tetszik az, hogy átvált egy picit civilbe. Tehát, hogy sorolja Rudolf Péter a Magnetbank előnyeit, ott ő kilép abból a szerepből, és gyakorlatilag azon maradunk rajta, azon a trekken, ahogyan ő gyakorlatilag önrevíziót tart, vagy egy ilyen javítást kér a szövegbe.
De mint hogyha azt mesélted volna nekünk itt a stúdió backstage-ében, hogy egyébként a Rudolf Péter, te láttad máskor is hasonlóan viselkedni.
Nekem abszolút autentikus, igen, az Üvegtérés 2 forgatásnál ott voltam, és ugyanez volt. Tehát ő tényleg ilyen.
Tehát ő hitelesen adja, igen, azt, hogy megszakítja a forgatást, húzni, igen. És elmondja azt, ahogy ő gondolja. És egyébként van értelme. És ettől ez tök szimpi és tök természetes.
Egyébként ugyanide csak még annyit, hogy én azt simán el tudom képzelni, hogy ez a forgatás közben kialakult kreatív energiák hozták ezt a koncepciót ki. Szóval ezt el tudom képzelni, hogy ez nem így volt.
Én most ezzel veled, vagyis ebben veled annyira nem értek egyet, ez biztos, hogy ki volt találva előre, de az improvizáció az is nagyon valószínű, hogy jelentős szerepet kapott, és ehhez viszont kellett a Rudolf Péter, akiről tudták előre, hogy ő ezt így kisújból kirázza, és lehet, hogy egyszer vették fel, az lehet.
Menjünk akkor tovább az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési kampányára, amiben nagy szerepet kap az AI. És ugye arról szól, hogy az AI nagyon sok mindenre képes, egy dologra viszont nem, ételt adni, ugye ahhoz kell az emberség is, és azt kell, hogy mondjam, srácok, nagyon sok ilyen AI-os kampányt láttunk az elmúlt egy évben, viszont ez most úgy engem megfogott, megütött, megérintett.
Elég sokat gondolkoztam rajta, hogy lehet az, hogy engem is megérint, miközben az egyik legalapvetőbb dolgot mondja el az AI-ról. Tehát egy iszonyatosan nagy közhelyet mond el, tökre 1.0-ás, tökre evidencia, mégis megérint, és egyszerűen azért, mert ezt az evidenciát, hogy az AI az egy ilyen kütyükbe élő valami, és amint valakinek oda kell adni valamit, azt ő nem fogja megoldani egyáltalán, csodákra az AI sem képes, hiába tűnik egy csodás dolognak. Ezt az evidenciát megnézem, és mégis megérint a dolog, és azért, mert nagyon erős a kontraszt, így a szerencsétlen sors és az AI, mint virtuális csoda jelentősége között.
Egyetlen egy dologra hívja fel az én figyelmemet, és remélem sokakét, hogy nagyon elvonják a figyelmünket az ilyen technikai vagy technológiai újítások, és egyszer csak lehozza a földre a problémáinkat. Tehát egyszer csak elkezdünk másról is beszélni, mert annyit beszéltünk már az AI-ról. Tehát ezt a kontrasztot, ezt szerintem együtt érzékeljük.
Hát és ami érdekes még ebben, hogy több film is készült ugyanebben a témakörben, mert mint az Ökumenikus Segélyszervezet számára, de mi most speciál egy olyan filmről beszélünk, amiben semmi más nincs, csak egy csetablak, amiben egy ember és egy mesterséges intelligencia kommunikál, egy éhes ember, és vele a mesterséges intelligencia, és az a durva, hogy egy ilyen szöveges chat alapú spotot látunk, és ez vált ki ilyen érzelmeket.
A következő témánk a Magyarországon 35 éve megjelenő McDonald's kampánya, a 35 éves születésnapi kampány. Ti emlékeztek az első McDonald's-ra? Igen, én Békés Csabai vagyok, és mikor Békés Csaba megjelent az első McDonald's, akkor gyakorlatilag ünnepet ült a város.
Hát én még a City Grill-re is emlékszem. Ha ez jelent valamit.
Nem, de jó hangzik legalább.
Mindenesetre valamennyire ezeket az emlékeket segít felidézni ez a szuperkát, ami nem is egy hagyományos spot, hanem sokkal inkább egy ilyen tényleg egy montázs, mindenféle archív és a felhasználók által összegyűjtött videókból, amit Pálffy György rakott össze, és ez a dolog eddig tök jól is hangzik, meg lehet, hogy attól is jól hangzik van akinek, hogy így milyen zenét raktak alá, de úgy valahogy így elakadtunk ezzel a szuperkát.
Igen, ez most annyira nem sikerült. Egyébként nem csak videókból, hanem nagyon sok képből is rakták össze ezt a videót, tehát azért is tűnhet egy sokkal ilyen olyannak, mint hogy így megállna, megtorpanna a dolog, de összességében nekem ez a film egy csalódás, tehát láttuk Pálffy Györgynek a szuperkártyát, láttuk Pálffy Györgynek ezt az alkotását, és akkor most kapunk egy olyan Margaret Island a Meki 35 éves születésnapjára írt számára összevágott képi montást, aminek biztos meg lehet ideologizálni, hogy van füle farka, de szerintem nincs. Tehát úgy indultam neki ennek a videónak, hogy de jó, hogy a Pálffy György meg a csapata csinálta meg, és nem mondjuk oda adták ezt a kép és videó mappát egy AI-nak, na vágjál belőle valamit erre a Margaret Island zenére. És lehet, hogy jobb lett volna, hogyha odaadják, aztán vágjál össze valamit a mesterséges intelligencia, mert ez, ami most így készült belőle, ez semmilyen irányba nem lóg ki az átlagból. Én ezt nagyon bánom, nagyon, nagyon mást vártam, bocs.
Zárásképpen csak annyi, hogy nem véletlen kezdtem azzal, hogy emlékeztek-e az első McDonald's-ra, mert egyenként mindannyian elmondtuk az élményünket, és az annyi lett volna. És itt viszont olyan, mintha nem tudtak volna szelektálni, és iszonyatosan nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni az agyunknak, szerintem feleslegesen ebbe talán nem is volt ennyi. Két hírünk maradt, az egyik az Advil képes vagy rá kampánya, ez egy City Light kampány, hát igen, szóval ez elég erős, valószínűleg cél volt az, hogy erről beszéljenek, ugye képes vagy rá, csillagnál kis lábjegyzet, ha nem fáj a fejed. Kicsit azt üzeni nekem, hogy hogy a fejfájás az egy ilyen stigma. Tehát neked csak ne fájjon a fejed, mert különben képtelen leszel bármire. Ugye ez az ellentétje ennek a mondatnak. Képes vagy rá, ha nem fáj a fejed.
Elég érdekes dolog, hogy te ezt mondod, Viktor, erre, hogy ez egy ilyen stigmaszerűség, majd meg fogjuk mindjárt hallgatni a Gergő véleményét is, mert ő sincs igazából velem egy véleménye. Nekem ez egy ilyen teljesen kerek ez a kampány, így, hogy ez tényleg csak autofon felületeken megy, és tényleg csak hogy ennyi a szöveg, hogy képes vagy rá, ha nem fáj a fejed, mire lehet képes, mire? Tényleg bármire, nagyon szép ilyen Facebookról jól ismert motivációs gondolat, ha nem fáj a fejed, egy kis csavarral, és ezzel így átköt a izére, átköt a fejfájásra és az Advil termékígéretére. Én ezt szeretem, hogy ez így ennyi, de közben nagyon-nagyon sok mindent így bele lehet érteni. Nem érzem rajta a stigmát sem. Az jutott eszembe, hogy egy ilyen jól megírt mondat, az így kb. Ezt tudja, ez erre példa.
Nekem hiányzik egy olyan ilyen vizuális kulcs, vagy plusz egy kis lépcső, ami annyira megmagyarázza, hogy nem csak úgy a világban képes vagy rá, mert egyből azt kérdezed vissza, hogy mire? És nem azt, hogy hogyan. Mert a hogyanra a válasz az, hogy ha nem fáj a fejed, de a mire, arra nem kapunk választ. Tehát, hogy ez így nekem lóg a levegőben. Nekem ez a bármi szó hiányzik, vagy mondom, vizuálisan valahogy megágyazni ennek.
Mit lehet ebből következtetésként elvinni haza? Azt, hogy valószínűleg az emberek nagy részének kell az a plusz aktiváció, plusz ilyen kapcsolat, vagy kontextus, amiről Gergő beszélt.
Na, és akkor hamarosan rárepülünk a fő témánkra, méghozzá brit reklámtiltásokra. Balkányi Nóra jön szintén Zoomon, ő a kreatív újságírója, maradjanak velünk.
Rebrief.
Folytatjuk is a Rebriefet, és Zoomon már itt van velünk Balkányi Nóra, a kreatív szerkesztő újságírója. Szia Nóra!
Hello, sziasztok!
A témánk az pedig a brit reklámfelügyelet utóbbi időben kifejtett akciója, és hát persze párzamot is jó lesz majd vonni a magyar reklámfelügyeleti helyzettel, viszont itt van most a beszélgetésünk hátterét az adja, hogy az Etihad, a Lufthansa, az Air France és a Toyota Hilux reklámokat nemrégiben betiltotta a brit reklámfelügyelet. Mi áll ezek mögött, a betiltások mögött?
Írtunk is ezekről az esetekről, ezek nem régen történtek, novemberben és decemberben, de igazából az elmúlt pár évben a brit reklámhatóság már jobban figyel a greenwashingra, sokkal inkább. 2020-2021 környékén hoztak erre egy újfajta irányelvet, és ez tényleg látható is, több-több ilyen büntetés történik. A november és a decemberi esetek igazából nem különböznek sokban szerintem a korábbiaktól. Nem tudom, a Toyota reklámot ti láttátok-e, amiről szó van.
Igen, és be is fogjuk majd linkelni így a podcast leírásában. A lényeg, hogy így a Toyota Hiluxok, amik ugye ezek a platós kis terepjárók, trágyaszállítók, ezek így kvázi, mint egy ilyen csorda, össze-vissza barangolják a vidékedbe.
Igen, úgyhogy én egyébként értem is, hogy miért volt ez egy kicsit bicskanyitogató a brit reklámhatóság szempontjából, tehát úgy jelennek meg, mintha tényleg ők egy természettel azonos, nem tudom, állathatként lennének ott, vagy nekem ez volt a benyomásom, hogy erről szól a dolog, és a szlogen is a Born to Roam, ezt húzta alá, és ez valóban lehet problémás.
Mert hogy ugye gyakorlatilag arról nem szól a reklám, hogyha valaki így a terepjárójával össze-vissza gurulgat a természetben, azzal milyen természetkárosítást végez. Ez volt a Hilux reklámmal kapcsolatban a probléma. A Etihaddal, a Lufthansával, Air France-tal kapcsolatban mi az, ami miatt ugrott a felügyelet?
Aha, igen, itt több általánosabb probléma volt, ugye a Toyota-s reklám ez egy kicsit egyértelműbb ilyen szempontból, tehát itt igazából az volt a probléma, hogy fenntartható közlekedésként jellemezték magukat, és a környezetvédelem szót is mondjuk az Etihad használta, az Air France pedig azt mondta, hogy elkötelezett a környezetvédelme mellett. Hát ugye ezek inkább ilyen általánosan használt, kicsit ilyen puffogtatott kifejezések, és ezekkel volt probléma, és a másik dolog, ami szerintem tök érdekes, hogy az AI már megjelent ezekben a légitársasággal kapcsolatos történetekben, hogy olyan AI eszközöket is használtak a Google hirdetések elhelyezésekor, amivel pont elkerülni próbálták a tiltást, és az az érdekes, hogy a brit reklámhatóság is használ AI eszközöket arra, hogy jobban kiszúrja ezeket a tiltásokat. Tehát két oldalról is megy már az egymással jobban figyelés.
De konkrétan mi történt? Mit csináltak ezek az AI eszközök?
Ezek a megfogalmazás, a hirdetés megfogalmazással volt probléma. Tehát kifejezetten az a szavak használatával.
De egyébként összességében szerinted, illetve hát a brit, amennyire látjuk, a brit reklámfelügyelet szerint egy légitársaság egyáltalán nem mondhatja magáról azt, hogy ő egy bármilyen szinten fenntartható közlekedési lehetőséget kínálna, mert hogy a repülés az annyira szennyező?
Tulajdonképpen igen. Ilyesmiről van szó.
Mert hogy az nem az. Nem fenntartható.
Hogy az nem az.
Igen.
Így van.
De semmilyen, tehát nincsen ilyen kis rés a pajzson se, tehát hogy csak az sincs, hogy valami kiskaput, nem tudom, fogalmazási kiskaput találnának, mert hogy nem az.
Mit tudunk arról, hogy az Egyesült Királyságban a szakmát mennyire lepték meg ezek a tiltások? A készítők, akik ezekben a kampányokon dolgoztak, gyanították-e, hogy elég ingoványos területen járnak?
Ugyanide, bocsánat, csak zárójelesen emlékeztek-e arra a reklámra, és azt hiszem, az is brit volt, és talán Land Rover, de nem vagyok benne biztos, amikor a tolató radart tesztelték, és egy ilyen szikla, vagy egy ilyen hatalmas sziklafal tetején randalíroztak a géppel.
Igen, az Land
és,
Rover volt.
Ugye Land Rover volt, és hogy akkor is így felsziszentünk, de hogy ha jól emlékszem, azt nem tiltotta be a brit reklámfelügyelet, pedig azt aztán tényleg nem kéne megismételnie senkinek. Tehát, hogy valószínűleg az van, hogy a környezetvédelem az egy fontosabb tétel a brit reklámfelügyeletnél, mint az ember élet?
Ezt nem tudom így pontosan, erről nem olvastam szabályozást. Az egészen biztos, hogy társadalmi szempontok fontosak számukra. Tehát amikor meghozták ezt a direktívát a környezetvédelemmel kapcsolatban, akkor kifejezetten volt egy irány, hogy bármi, ami társadalmi ügy, az egy kifejezetten fontos dolog, hogy ne lehessen nagyon megkerülni, ne lehessen hazudni ezzel kapcsolatban. Tehát amit az előbb kérdeztetek, hogy lehet-e kiskapuzni, hát hogy ne igazán lehessen kiskapuzni. És egy másik érdekes dolog, amit ezzel kapcsolatban találtam, hogy például a junk foodokról is van most egy vita, most pont visszavonta egyébként a tavalyi évben a parlament, hogy legyen ezzel kapcsolatban egy komolyabb határozat szintén, tehát most még megy ez a táncolás, hogy ez hogy fog kinézni, hogy ne lehessen reklámozni cukros italokat annyira szabadon, de bármilyen hamburger, nem tudom, egészségtelen ételek itt szóba kerülnek, és a németeknél egyébként ez szintén már szóba jött. Szóval, hogy nem csak környezetvédelemről van szó, amikor társadalmi kérdésekről beszélünk. Még az ember élet van mindegyiknek, azt hiszem, a középpontjában, persze, de hogy igen, szóval érdemes erre szerintem úgy nézni, hogy ez mennyire egy kicsit ilyen purpose-driven gondolkodás.
A reklámkészítőkre lesznek hatásra ezek a tiltások? Szóval, hogy lesz egy ilyen demarkációs vonal a jövőben, vagy egy új szempont, amit későbbiekben szem előtt tartanak majd?
Én azt gondolom, hogy igen, hogy muszáj lesz nekik, de hogy ez nem feltétlenül baj. Tehát, hogy én ezt nem úgy látom, hogy ez egy ilyen kreativitást visszavonó, öncenzúrázó gondolatkör.
Tehát nem az lesz, hogy belekalkulálják a büntetést? Büntetési tételt a reklámok készítésébe.
Lehet, hogy bele is kalkulálják, de hogy továbbra sem. Szóval szerintem nem feltétlenül tényleg egy ilyen kreativitás szárnyait leütő valami lehet, hanem egy tudatosabb gondolkodás felé való elmozdulás inkább.
Elkezdtünk már Magyarország felé közelíteni, mert hogy emlegetted azt, hogy Németországban mi történik. Itt Magyarországon mit látsz, hogy a magyar reklámkészítőknek mikortól kellhet hasonló szempontokra jobban figyelemmel lenni az eddigieknél?
Ezzel kapcsolatban írtam egy cikket még két éve, még print számban jelent meg, és akkor a Cleanwashers csapattal beszélgettem. Nem tudom, hogy őket ismétek-e. Egyébként ügynökségi oldalról alapították ezt a kezdeményezést, mert kifejezetten a greenwashing-gal foglalkozik, és próbál segíteni tanácsadással, információátadással kifejezetten erre a területre itthon. És ők mondták azt, hogy ők úgy látják, hogy a GVH az abszolút megy abba az irányba, hogy figyeljen a greenwashingra és a környezeti szempontokra, és mi is találkozunk ilyen hírekkel az elmúlt években is, adnak ki útmutatót, figyelnek rá, pénzbüntetéssel nem fenyegetőznek, inkább azt mondanám, hogy szó van róla, hogy figyelni kell rá, szóval én azt hiszem, hogy ez itthon is kezd egyre fontosabb szempont lenni, hogyha már nem egy fontos szempont, de mindemellett konkrét, nagyon durva tiltásról vagy pénzbüntetésről még nem hallottam, és mikor 2 éve beszéltünk a Greenwashers-zel, akkor sem volt még erre az előtti konkrét precedens, de hogy figyelni kell, szerintem azt lehet mondani.
Be fogjuk linkelni ezt a cikket, amit a Greenwashers-zel készítettél. Említetted azt, hogy a GVH kiad már útmutatókat, ezek szerint már látható, hogy alakulóban valami olyan egységes mérce vagy mutató, aminek alapján egy márka környezeti teljesítményét be tudja sorolni, értékelhetővé, összehasonlíthatóvá teszi?
Igen, abszolút. Én úgy látom, hogy ezek az irányvonalak, ezek már léteznek. Van uniós, egyébként uniós irányvonal is ki van dolgozva, amerikai hatóságok is foglalkoznak ezzel, szóval abszolút lehet találni, hogyha valakit ez érdekel, meg lehet találni a módját annak, hogy tudja követni azt, hogy érdemes ezt jól csinálni, és hogy mit kell elkerülni igazából a kommunikációban.
Tehát azt azért javasolhatjuk a magyar reklámkészítőknek is, hogyha olyan kampányon dolgoznak, ami megfogalmaznak valamilyen állítást vagy ígéretet egy termék környezeti, vagy akár társadalmi teljesítményére vonatkozóan, akkor keressenek ezekhez útmutatót, hogy látszódjon, hogy mennyire lehet valid az állításuk?
Így van, abszolút. Sőt, nem csak a GVH-nak van iránymutatója, és nem csak a Greenwashers létezik, akikhez lehet fordulni tanácsért, én úgy gondolom, hogy biztosan most is, hanem például a reklámetikai kódex is, a megújított reklámetikai kódex is foglalkozik ezzel. Erről is írtunk nemrég a Kreatívon, rá tudtok keresni, és meg tudjátok találni ott az iránymutatókat.
Jó pap, holtig tanul, hát még a jó reklámkészítő. Köszönjük szépen, Nóra, hogy velünk voltál.
Én is nagyon köszönöm szépen a meghívást.
Balkányi Nórával, a kreatív szerkesztő újságírójával beszélgettünk, és ennyi volt már a Rebrief. Köszi szépen mindenkinek, aki hallgatott bennünket. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.